Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, s nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel és nappal. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva énekeljük az első Zsoltárunk első versét, aki nem jár hitlenek tanácsán.
Aki nem jár hitlenek tanácsán, és meg nem áll a bűnösök után, a csúfolóknak nem ülő székében, de gyönyörködik az Úr törvényében, és arra gondja minden éjjel nappal. Az így ember nagy boldog bizonyja.
Foglaljuk el a helyünket, a 367. dicsérettel folytatjuk Isten tiszteletünket, emeljük Jézushoz szemünk.
Jön már királyi győztesünk, mennyből leszállt, de győtt leszünk. Lelkünk vigyázni meg ne szűnjön, felséget fárástól feszüljön.
Segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét, amint az megíratott ami számunkra az első Zsoltárban.
Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz. Nem így járnak a bűnösök, hanem úgy, mint a polyva, amelyet szétszór a szél. Ezért nem állhatnak meg a bűnösök az ítélet idején, és a vétkesek az igazak közösségében, mert ismeri az Úr az igazak útját, a bűnösök útja pedig semmibe vész.
Isten tegyen áldottá az ő igéjét, szívünkbe fogadását, hajtsuk meg a fejünket, és rendesedjünk el. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük néked azt, hogy ma is itt lehetünk, és kérdezhetünk a te utaid iránt. Köszönjük, hogy nagy ígéreteket adsz azoknak, akik keresik azt. Hadd könyörögjünk most különösképpen azért, hogy nyitottá tudjunk lenni a te üzeneteid felé. Hadd könyörögjünk azért, hogy mindent félretéve csak rá tudjunk figyelni, hiszen annyi minden van bennünk, annyi minden terhel bennünket, annyi minden foglalkoztat bennünket. Hadd könyörögjünk azért is, hogy a szomorúságokat is félre tudjuk most tenni, és a te igéd áttörje mindennek a falát, adj nekünk a te üzenetedet, emelj fel bennünket, erősíts meg bennünket, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérjük a gyerekeket. Na, akkor egy szép hangos köszönést kérek. Áldás, békesség! Hát egy érdekes élményemet mondom el nektek, már azért van köztetek elég nagy is, aki megérti, a kicsik meg majd emlékeznek rá, amikor már nagyobbak lesznek. De ez nagyon foglalkoztatott engem, hogy egy régi kedves professzorom már 100 éve született, és az idén lesz neki a 100 éves születésnapját, ő már nem él. De erre ki fogunk adni a régi írásaiból valamit, és azt a megtisztelő feladatot kaptam a családtól, hogy segítsek átnézni az ő régi iratait. Nagy bőröndökbe behoztak írtózatos mennyiségű papírt. Hát legalább csak néznünk bele, és akkor néztem meg, megdöbbenve, hogy van ott vagy 5 bőrönd, mind-mind rettenetesen sok cédula, kézzel megírva gondosan, mindenféle nyelven, angolul, németül, latinul, görögül, de még egyiptomiul is, de még akkádul is, azt se tudjuk mi az, hogy milyen nyelv, olyan régi, és csak néztem csodálkozva, hogy ilyen rengeteg papírt hogy tudott megírni valaki, és ráadásul milyen szépen. Aztán előkerültek kéziratok, hogy mondom, ezt ismerem. Ezt már megjelent, ezt hallottam, emlékszem rá, és akkor láttam azt, hogy amögött mennyi jegyzet volt, mennyi munka. És akkor megértettem, hogy ez az ember, mint mi nagyon-nagyon tiszteltünk, ez keveset beszélt, de nagyon sokat mondott. Minden egyes szava fontos volt. Ez nem beszélt fölöslegesen. Miért emlékszem rá? Ezért. És hogy lehet ez? Azért, mert előtte mit csinált? Nagyon sokat tanult. Aki sokat tanul, az keveset beszél. De amit beszél, az mind nagyon fontos. Oké? Kik azok, akik sokat beszélnek, és teljesen fölöslegesen? Na, mondjad szívem, kik azok? Na, akik nem tanulnak, akik nem tudnak semmit, azok annyit beszélnek, ami belefér, igaz? Akik nagyon sokat tanulnak, és nagyon sok van a fejükbe, azok nem beszélnek ám össze-vissza. Csak ritkán, de amikor megszólalnak, akkor mindenki rájuk figyel. Igaz? Ki az, aki itt jár iskolában? Már közületek? Ó, majdnem mindenki, igaz? Hát akkor ezt jól jegyezd meg, amit mondtam, mert te most már tanulsz. Azt akarod, hogy rád figyeljenek, beszélj keveset, tanulj sokat. Rendben van? Na, de azért egymás közt persze találkoznak a barátok, barátnők, azért csak beszélgessenek, de azért jegyezd meg, amit mondtam. Szerbusztok, áldás, békesség! Keressük ki a 179. dicséretünk első versét. Így kezdődik, a bűnből hozzád sietek. 179. Istennek igéjét hallgassuk meg, amit az megíratott a mi számunkra Lukács evangéliumának 12. részéből, a 35. verstől a 48. versig a következőképpen. Legyen derekatok felövezve és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza uruk a mennyegzőről, hogy amikor megérkezik és zörget, azonnal ajtót nyithassanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket az Úr, amikor megérkezik, virrasztva talál. Bizony mondom néktek, felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, oda megy és felszolgál nekik. És ha a második vagy ha a harmadik örváltáskor érkezik is meg, virrasztva találja őket, boldogok azok a szolgák. Azt pedig jegyezzétek meg, hogyha tudná a ház ura, melyik órában jön a tolvaj, nem hagyná, hogy betörjön a házába. Ti is legyetek készen, mert abban az órában jön el az ember fia, amikor nem is gondoljátok. Péter ekkor megkérdezte, Uram, nekünk mondod ezt a példázatot, vagy mindenkinek? Az Úr így válaszolt, ki tehát a hű és okos sáfár, akit az Úr szolgái fölé rendel, hogy idejében kiadja élelmüket, boldog az a szolga, akit mikor megérkezik, az Úr ilyen munkában talál. Bizony mondom nektek, hogy egész vagyona fölé rendeli őt. Ha pedig azt mondaná szívében a szolga, késik az én Uram, és kezdené verni a szolgákat és szolgáló leányokat, elkezdene enni, inni és részegeskedni, azon a napon jön meg annak a szolgának az Ura, melyen nem várja, és abban az órában, melyen nem gondolja, kettévágja és a hűtlenek sorsára juttatja. Az a szolga, aki ismerte Ura akaratát, és nem fogott hozzá teljesítéséhez, vagy nem cselekedett akarata szerint, sok verést kap. Aki viszont nem ismerte Ura akaratát, és úgy cselekedett verést érdemlő dolgokat, az kevés verést kap. Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a böjtre készülésnek az ideje van, és talán nem alkalmatlan ez a bibliai rész, amihez hozzávettem a holnapi újszövetségi igét is, mert összekapcsolja a kettőt, azért az evangélium, Jézus vigyázásra, éberségre intő beszédét, és az úgynevezett okos és gonosz szolga példázatát. két figyelmeztetés van itt egymás után. Az első mindenkinek szól, a második ezen túl, hogy mindnyájunknak van üzenete, a vezetők különös felelősségét emeli ki. Egy kicsivel előbb, ugyancsak ebben a részben olvashattuk a gazdag ember példázatát, aki ezt mondja, sok javad van, sok évre eltéve egyél igyál, vigadozzál, és annál nagyobb a meglepetése, amikor hirtelen kiderül, hogy mindene van, de ideje nincs már. Jézus itt pedig azt mondja, hogy az ébren lévő gazdájukat váró szolgákat nem éri meglepetés ilyen értelemben, mert az ébren lévő szolgáknak nem az idejük fogy el, hanem amikor visszajön a gazda, tulajdonképpen betelik az ő idejük, és csodálatosan célba érnek a virrasztók. De menjünk sorjába. Először is azt kell látni, hogy a szolgák, a gyülekezetek, azok Krisztus mennybe menetele és az ő visszajövetele közötti időszakban élnek. Mit jelent ez az időszak a szolgák számára? Egy másfajta viszonyulást a világhoz, saját dolgaihoz és az időhöz is. Tulajdonképpen a gazda rábízza azt, ami az övé a szolgákra. Nyugodtan ide hallhatjuk a hasonló témájú példázatot, kezdetét a Máté evangéliumából, amikor így kezdődik, hogy egy idegenbe készülő ember hivatta szolgáit és átadta nékik a vagyonát. Ugye ismerjük a talentumos példázatokat. Ki tehát a hű és igaz szolga, mit jelent ez a helyzet? Először is roppant nagy bizalmat jelent a gazda részéről. Mondhatjuk azt, hogy az, hogy vagyunk, dolgozunk, közösséget alkotunk, amelyik a gazda nevéről neveztetik, ez egy hatalmas bizalom, és természetesen megbízatás. Élni kell ezzel a bizalommal, jutni vele valamire. Jézus azt mondja, hogy ennek a legfontosabb feltétele az ébrenlét, a virrasztás. Nem félelemből vagyok éber, hanem sürgetnek a tennivalók. Azok a szolgák, akik a példázat szerint nekiállnak dáridózni, becsapják magukat. Ennek az a lényege, hogy holnap majd mindent rendbe hozunk. Most egy kicsit nem egészen úgy mennek a dolgok, nem úgy élek, nem úgy igazítom, nem úgy keresem a feladataimat, a vonalat, hanem kicsit mulatozunk, dáridózunk, aztán majd holnap rendbe hozzuk. Van még idő. És a holnap bizony veszélyes szó, példázat szerint. Találtam egy kis tanmesét erről, hogy három ördög szolgálatba állítatik, de mielőtt ugye indulnának rosszat tenni a világban, a fő ördög vizsgáztat. És oda hívja az elsőt, és azt mondja, hogy na te mit fogsz csinálni, mit fogsz mondani az embereknek? Szóval melyek mindenbe, és mondom azt, hogy nincs Isten. Mondja a fő ördög, ez semmi, ez gyenge, ezt nem hiszik el. A második, te mit fogsz mondani? Meg azt fogom mondani, hogy nincs pokol. Aztán ez is kevés, ezzel sem ér sokra. Jön a harmadik, és azt mondja, hogy te mit fogsz mondani az embereknek? Meg azt mondja, hogy azt fogom mondani, hogy csak nyugalom, nem kell sietni, van idő. Szóval mehetsz, te mehetsz, csinálhatod a dolgodat, te már alkalmas vagy. Mert a holnap, ahogy mondottam, veszélyes szó, hogy a jövő majd megoldja a dolgokat, hogy majd egy kicsit később kezdjük a saját életünket is berendezni, igazán Isten szerint el tud altatni bennünket ez a gondolkodásmód, és egyszer csak kiderül, hogy nincs magától holnap, ez nem így megy. Hát mit jelent akkor a készenlét és ébrenlét? Az ige képe, ez nagyon ismert a Bibliából, hogy a felövezett derék és a meggyújtott lámpás. Mind a kettő jól ismert, tehát az egyik a szolgálatra való készséget jelenti, a munkavégzést, a keleti ember ilyen hosszú ruhába jár, és hát abba, amikor dolgozni kellett, fizikai munkát végezni, akkor nyilván föl kellett azt emelni, térdik, hogy nyugodtan tudjon mozogni. Ez az övvel segítségével így megrövidítette a ruhát. A lámpa pedig a lelki-szellemi készenlétet jelenti, legyen meggyújtva, és ne aludjon ki. Folyamatosan gondozni kell azt a bizonyos lámpát. Emlékszünk ugye az okos és bolond szüzekre, de kicsit végig gondoltam, hogy vajon hogyan gyújtottak meg egy lámpát éjszaka. Ugye, mert ez természetes, hogy kattintom a villanyt, vagy veszem a gyufát, öngyújtót, de hát akkor ez nem volt. Mi volt? Akkor feltételezem, hogy ilyen kovakővel elkezdtek ott cikrázni, tessék elképzelni, hogy kopog, sötét van, keresem a köveket, akkor fölborítok mindent, akkor csiszolgatom, csiholom, hogy milyen keserves dolog volt, mire végre sikerült aztán a taplót beízíteni, azt megfújni, és aztán az olaj mécsest meggyújtani. Valahogy így képzelem el, nagy valószínűséggel még a rutinos embernek is ez probléma volt. Ezért mondja azt, hogy hagyj azt csak égve, tápláld inkább benne az olajat, legyen a ti derekatok fölevezve, és a ti lámpásotok meggyújtva. Világos dolog, hogy a keresztény embereknek van szolgálatuk, dolguk ebben a világban, valami plusz feladatuk, és mindezt éber hűséggel és Krisztust váró lelkülettel, hittel kell végezni. És ez egy pillanatra meg kell állni. Hát mi a szolgák feladata? Van elég feladata mindenkinek, azt gondolom, de mégis van nekünk külön feladatunk gazdálkodni, sápárkodni azzal, amit a gazda reánk bízott. És azt hiszem, mi csak jelezhetünk néhány dolgot. Van szolgálatunk a világban, kifelé mondjuk így, és van szolgálatunk a gyülekezet közösségében is. Ma már mindenki érzi, keresztények és nem keresztények egyaránt, hogy hamarosan elfogy a holnap, sőt már el is fogyott, ami a teremtett világ megőrzését illeti. Azt hiszem, ma már mindenkinek ott jár a fejében ez, reánk bízta a gazda ezt a világot, de így olvassuk a teremtés történetbe, hogy helyezte az embert az Éden kertjébe, hogy művelje és őrizze azt. Óriási feladat, és nem mélyedek el most ennek a problémakörnek a részleteiben, de egészen biztos, hogy ebben elő kell járni a keresztényeknek. Mindenek előtt elsősorban abban, hogy visszafogják magukat, hogy képesek egy olyan életformát, egy olyan puritán életformát, nem azt jelenti, hogy elkezdenek éhezni, meg fázni, de egy olyan nem pazarló életformát élni a keresztény közösségek, amik példává kell, hogy legyenek mások számára, még mindig dáridozó számára, akik a gazda javait gátlástalanul pazarolják. Hát mit tehetünk ebbe az ügybe? Azt mondjuk, hogy hát kik vagyunk, mi kis pontok vagyunk. Megtaníthatjuk a gyermekeinket, az unokáinkat arra, hogy ha egyszer végleg tönkretesszük, akkor nem lesz. Kicsiben odahaza, a saját környezetben, mert meg lehet ezt tanítani, be lehet ezt gyakoroltatni, oda lehet figyelni erre, hogy felelős lényként növekedjen, nőjön fel. Így mondja az írás, hogy legyünk éberek és józanok a Tesszalonika levélben. Miért? Mert az övéi azok Isten képmásának a hordozói, felelős lények ebben a világban, nem a dáridozók közösségéhez tartozik, az elkábítottak társadalmához. De érvényes ez arra is, hogy a keresztények munkamezője azért elsősorban ugye a saját gyülekezet egyház, ahol érvényesíti azokat az ajándékait, azokat a pluszait, lehetőségeit, talentumait, melyeket kapott. Milyen területeken? Csak néhányat mondanék. Először is a családban, családvédelmében, építésében, házasságban, közösségi gondolkodásban, erkölcsi tartásban, értékelvű nevelésben, szolidaritásban, egymás terhének a hordozásában, kiváltképp példaadásban, és még sorolhatnám nagyon sok mindent, de azt gondolom, hogy ennyi elég. És hát világos dolog, hogy egy ilyen elalt, dáridózókhoz csatlakozott kereszténységet megítélt és megítél az Úr, a sápárságát komolyan vevő embereket, közösségeket, gyülekezeteket pedig mérhetetlen módon meg fogja gazdagítani. Megérkezik és szolgál nekik. Ez azt jelenti, hogy meggazdagít bennünket az Isten. Boldogok azok a szolgák, akiket ilyen munkában talál az ő Uruk. Azt jelenti ez, hogy Krisztus csodálatosan sokat ad azoknak, akik az ő nevét valva, szolgálva várják őt. Fordítva van a dolog. Nem arról van szó, hogy már úgy elfáradtunk, hogy már most már szolgáljon más, vagy igyekezzen más, hanem a mi Urunk bennünket közben egyre inkább gazdagít és megerősít. Talán ez a legnagyobb tapasztalata egy helyén lévő keresztény embernek, gyülekezetnek, egyháznak, hogy hogyan gazdagít bennünket az Isten. Pontosan emlékezünk arra, nem is olyan régen, ez egy nagy közös élményünk volt, egyfajta józan ébrenlétben megragadtuk az alkalmat, a feladatot, és hogyan gazdagított meg bennünket az Isten külső és belső javakkal egyaránt. De itt van még egy fontos gondolat, ugye Lukács két példázatát Péter kérdése köti össze. Azt mondja, hogy Uram, nekünk mondod ezt a példázatot, vagy mindenkinek? És itt az egyház ura válaszol, és azt mondja, hogy a vezetőknek különleges helyzetük van, különleges megbízatásuk és különleges felelősségük. Ők azok, akik kulcspozícióban vannak, mert az ő feladatuk az, mint egy táplálják a szolgákat, az ő jólétüknek a függése ez, hogy vajon a vezetők, a tisztségviselők komolyan veszik-e az ő tisztségüket. És ezt bizony ki kell mondani, hogy a tisztség hordozása, betöltése az nagyobb felelősséget jelent. Nem feltétlenül egy formai tartalmi dolog, ez nem kell valakinek kinevezett tisztségnek lenni, de elsősorban mégiscsak a vezetőkről van szó, az apostoloknak mondja Jézus ezt a példázatot, és azt mondja, hogy jaj annak a vezetőnek, vagy vezetőknek, akik a rábízott javakat, legyen az anyagi, szellemi, saját egyéni célra fordítja. Jaj annak, mert az ítélet alá esik. Ez egy nagyon kemény képet használ Jézus, ez egy mondjuk, nem római és nem zsidó szokás volt, hanem a perzsák intézték el a kérdést, úgyhogy ketté vágták az illetőt. De ezzel az ítéletnek a keménységét és komolyságát ábrázolja Jézus. És talán mondhatunk annyit, hogy a hűtlen és tékozló tisztséghordozó az bizony ítélet alá kerül, és bizony láttunk ilyet, ahogy ketté törik az élete, a szolgálata, a lelke. Nagy ítélet ez. A szolgálatát hűséggel, éberséggel, józansággal végző pedig még nagyobb bizalmat kap. Mit kell meghallani a vezetőknek, azt mondja Jézus, akiknek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akikre sokat bíztak, attól többet kérnek számon. És oda kapcsolódik hogy a példázathoz egy kiegészítés, amelyik az differenciált ítéletről szól. Ez nagyon érdekes, hát ugye itt nem szabad elfejteni, hogy rabszolga tartó társadalom azért ott van a háttérben, jó, elverik a szolgát, ugye, hogyha nem felelt meg. És azt mondja, hogy különbséget tesz a szándékos és a tudatlanság között, és illetve vannak büntetések között. Ez egy rabinusi gondolkodásnak a felhasználása volt. Ismeri Isten akaratát, és nem cselekszi. Ez a súlyosabb ítélet alá eső, nem ismeri és nem cselekszi, az az enyhébb ítélet alá eső. Azaz nem veszi egy kalap alá az evangélium ezeket a dolgokat. Mi az, amit ebből nekünk le kell szűrni? Azt, hogy mi ismerjük az Úr akaratát. Azt jelenti, hogy sokan, akik itt ülünk, gyerekkorunk óta ezt halljuk, ezt tanuljuk, és talán próbáljuk is cselekedni. És ez nagyobb felelősség. De azt is jelenti, hogy sokkal többet kaptunk. Ez egy hatalmas dolog, ez egy hatalmas kincs. És Jézus nem ijeszegetésül mondja ezt, hanem ébresztésül mondja nekünk, hogy ti, akik ennyit kaptatok, akikre ekkora bizalommal ennyi mindent bíz az Úr, maradjatok éberek, és cselekedjetek aszerint. Nagyon érdekes ez az első példázat, ugye hova ment a gazda. Azt olvasjuk, hogy mennyegzőre volt hivatalos, tehát itt nem arról volt, hogy meghívja a szolgákat, hanem elment otthonról, elment egy mennyegzőre, és onnan jön haza. Hát ez elsősorban azt jelenti, hogy egy mennyegzőről sose lehet tudni, hogy mikor jön haza valaki, éjfélkor vagy hajnalba, tehát ebben benne van ez a gondolat, hogy fel kell készülni, hogy lehet, hogy csak reggel, és végezni a szolgálatot éber lélekkel, és készen vagyok mindenkor fogadni a gazdát. Másfelől bevillan az, hogy mit is tesz a gazda, amikor megjön és ébren találja a szolgákat. Ugye Jelenések könyvéből olvassuk ezt, jól ismert ige, hogy íme az ajtó előtt állok és zörgetek, és aki megnyitja, meghallja a hangom és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, vele vacsorálok, és ő én velem. Gondolat egy kicsit más, de az érkezés, a zörgetés, az ajtónyitás motívumai azonosak. Példázat szerint, mint az Úr érkezik a szolgákhoz, mit csinál? Szolgál nekik. A Jelenések szerint, mint barát, aki szeretettel feddi meg az elbizakodott, elvakult laodiceai gyülekezetet, ott mondja, hogy akit én szeretek, azt megfeddem. De ugyanakkor az ajtó előtt állok és zörgetek, és azt gondolom, hogy nekünk ezzel kell a gondolkodásunkat lezárni, ezzel a kettős üzenettel, hogy a gazda távolléte és visszatérése, ez bennünket egy ilyen üsztörténeti távlatba helyez, a hívő közösségét és feladatait. Ugyanakkor ez a távollét, ez nem magára hagyottság, hanem személyes megszólítatásnak az ideje. Jézus Krisztus lelke és igéje munkálkodik az ige hirdetésben, a sákramentumban, a szolgálatok által, a hegyelmi ajándékok által, és ha éberek, hűségesek vagyunk ő hozzá, akkor meggazdagít bennünket, erre biztasson minket az Isten lelke. Érdemes az Úrra várni, érdemes neki szolgálni, akarata szerint élni. Boldogok azok a szolgák, akik az Úr, amikor megérkezik, virrasztva talál. Isten így áldjon meg bennünket ebben az esztendőben, és így tudjunk együtt is cselekedni, szolgálni, mint közösség. A 493. dicséretünknek a második versét énekeljük. Néked adok hálákat. Csendesedjünk el! Urunk Istenünk, Bennünk van egy kis szorongás is, hogy mulasztunk. Folyamatosan kifolynak a kezeink közül a dolgok, annyi mindent nem tettünk meg, nem figyeltünk reád. És bizony azt is megtapasztaljuk, hogy amikor nem figyelünk oda valami kényelem szeretetből, vagy másképpen kezdünk gondolkodni, akkor egyszer csak megszegényedik a szívünk, lelkünk és az életünk. Mert a nagy biztatás és a nagy evangélium az, hogy aki neked szolgál, az maga kezd igazán gazdagodni. És mindnyájunknak szükségünk van erre, mert olyan gyakran érezzük magunkat kifosztottnak, üresnek. Könyörgünk a te szent lelkedért, hogy töltsön be bennünket. Könyörgünk azért is, hogy jól tudjunk gazdálkodni itt és most mindazzal, amit nekünk adtál, és főként az idővel. És megrendülve és megszomorodva tapasztaljuk meg, amikor valaki kilép közülünk, hirtelen elfogy az ideje. Hagy könyörögünk most azokért, akik annyira megszomorodtak ebben megrendítő tapasztalásban, hagy könyörögjünk azokért, akik lesújtottak lettek, akik egyedül maradtak, könyörgünk az árvákért és itt maradottakért. Légy ott velük és erősíts meg őket, szolgál nékik a te szent lelkeddel, vigasztalásoddal, igéddel. Így kérünk mindenkiért, aki megszomorodott, aki gyászol, könyörgünk a betegekért, ezért is a te gyógyító szolgálatodért, könyörgünk azokért, akik nehéz helyzetben vannak, mutasd meg a kiutat, vezesd őket, és így kérünk a mi egész gyülekezetünkért, gyülekezetünknek példaadó szolgálatáért, jelenlétéért, világban, és kérünk a mi egész népünkért is, mert rá szorult a te kegyelmedre, világosságodra, ébreszt bennünket, ébreszt a mi népünket is. Így kérünk, hogy hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, hallgassuk meg a hirdetéseket. Mindenek előtt szeretném hirdetni azt a szomorú eseményt, amiről a mi templomunkban emlékezünk meg. Elhunyt Rényi Nikolett, a 32 éves református testvérünk, aki 1990-ben konfirmált a budapoki gyülekezetben, és az a szomorú történet, amit nem akarok itt részletezni, hogy őt az a kismama, aki a H1N1 okán elhunyt, és az újszülöttjét itt hagyta két testvérével. Gyászolják férje Attila 9 évi házasság után, gyermekei Zsófi, Panni és Botond, szülei Irénke és Ferenc, aki az 5 éves korra óta nevelőapja, édesapja Tibor, testvére Tibor családjával együtt, a nagymama Irénke, férje szülei Sári és Károly, a Prinzing dédi nagybátyja András családjával, sógornői családjukkal, legjobb barátnője Ági családjával, a Rózsakerti általános iskola és gimnázium osztálytársak munkatársai. Az ige János evangéliumának 15. fejezetéből szólt, a 12. és 13. verseket olvasom fel, és a szolgálatot, a temetési búcsúztatót pedig Fogarasi Gábor újpalotai lelkész, egykori konfirmandus társa végezte. János evangéliuma 15-ből olvasom tehát az ígét. Az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket, nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja a barátaiért. A megszomorodott szívűeknek kívánjuk Isten vigasztalását, és a családot pedig, akik a 22. kerületben laknak egyébként Nagytétényben, a gyülekezet imádságos szeretetébe ajánlom. Hirdetem a mai délutáni alkalmakat, az ifjúsági órákat, kedden a babamama kört, nyugdíjas biblia órát, a női biblia órát, azt most nem tudom pontosan, hogy lesz, mikor szerdán, ugye? Tehát a megszokott időben, a konfirmációk is meg lesznek a megszokott időben. A továbbiakat pedig akkor átadom a gondnok úrnak.
Igen, egy program kimaradt, hogy a gyülekezeti foci szerdán 17:30 indul, és lehet csatlakozni, aki... Igen, igen. Igen, valószínűleg nőket is fogadnak a gyülekezeti focin. Kérjük a testvéreket, hogy az adóigazolásokat a pénztárosi asztalnál vegyék át, tehát Gabikánál vegyék át, a kijáratnál. Az énekkarba is szeretettel várnak újabb jelentkezőket, ami csütörtökönként este 6 órakor van. A holnapi napon, február 15-én zár be a Dunamelléki Református Egyházkerület életét, múltját, magyar kultúrában látszó szerepét bemutató kiállítás a Budapesti Történeti Múzeumban. Tehát akinek még ebben a szép napsütéses időben nincs programja délutánra, annak ajánljuk, hogy 10 és 16 óra között vegyen ezen részt. Tehát ma is holnap még nyitva van, legalábbis az internet szerint. Mondja Anett, hogyha nem. Jó. Anett szerint meghosszabbították március 21-ig, akkor még van lehetőség, de szerintem jobb azért ezt most ebbe a szép időbe kihasználni. A hosszabbításról nem ért el hozzánk a hír hivatalosan, de akkor így nem hivatalosan megvan. Február 27-én 9 órakor lesz, tehát szombaton két hét múlva a gyülekezeti terembe a látogatói körzetgazdai találkozó. Mindenkit várunk, aki időt és energiát tud szánni arra, hogy figyeljünk egymásra, tartsunk számon egymást, segítsük egymást ebben a remény és bizalom évére vonatkozó gondolatban. Talán ez egy nagyon fontos kérdés. A legfontosabb idei anyagi támogatási kérésünk a diakónia havonkénti rendszeres támogatása. Kérem, hogy Forgy István testvérünknél jelentkezzen, aki vállal rendszeres havi rendszerességgel akármilyen kicsi támogatást. A gyülekezeti táborunk 2010. július utolsó hetében lesz. Pap Tamásnál, ott van Tamás hátul, nála lehet jelentkezni. A gyülekezeti naptárból, aki még nem vitt magával, ezt tegye meg. Továbbra is kérjük, hogy aki a Halacska Református óvodába 2010. szeptemberében kezdődő tanévre szeretne jelentkezni, az sürgősen a lelkészeknél, illetve az óvodába jelentkezzen, mert előre tudjuk, hogy nagyon kevés helyünk lesz. És kérjük azt is, hogy az 1%-os rendelkező nyilatkozatukat így a adóbevallási szezonban a Református Egyház javára a 0066-os kódszámmal, vagy pedig a Budapesti Református Keresztény Alapítványnak tegyék. Tehát a közegyháznak adott 1% az általában a egyházi intézmények működését támogatja, az alapítvány pedig a mi gyülekezetünknek a missziói szolgálatát segíti. Köszönöm szépen.
Keressük ki a 447. énekünk, és énekeljük befejezésül, Uram, bocsásd el szolgálat békével.
Szent ígéretet
mert ismeri az Úr az igazak útját. Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájatokkal. Amen. Áldás, békesség.